Behumi Dórival és Veres Dórival, illetve Gáspár Máté kulturális menedzser a vendégünk továbbra is. Örülünk, hogy itt vagy. És ott hagytuk abba nagyjából a beszélgetést, hogy te neked fantasztikus francia egyetemi éveid voltak, és én kíváncsi vagyok arra, hogy vajon miért nem jutott eszedbe, hogy ott is maradsz, hogyha ennyire szeretted ezt a kampuszt, ezt a nyelvet, ezt a,
meg akkor
ezt
már
a kulturális közeget.
A rendszerváltozás után ugye arról beszélgettünk, hogy te pont ez a generáció vagy, akik...
Aki már mehetett.
Aki már mehetett, és egyébként még csak meg akartam kérdezni, hogy te az az évfolyam voltál, akiknél kiszivárgottam a tekérettségi, vagy nem?
Hát
erről szólt a Moszkvatér című film, tudod, ez az
a generáció.
Igen,
volt benne.
Nem emlékszem, telefonálják be a 91-ben érettségizettek, hogy...
91-ben nem, ez korábban volt, azt hiszem az a 89-eseknél volt.
Nekem ez nem rémlik, én nagyon boldog
voltam.
Te jó voltál,
matekból neked mindegy
nem voltam,
volt.
Nem pont, hogy azért.
Különben sem mondanám meg, ha így lenne.
Annyira nem voltam jó, úgyhogy örültem, hogy ezeket így viszonylag tempósan magam mögött tudtam hagyni ezeket a megpróbáltatásokat, és akkor mehettünk
Párizsba.
Ki egy barátommal, illetve ott még találkoztunk néhány nagyon jó cimborával. Hogy miért nem maradtam ott... Hát egyrészt, ahogy az előbb is elmondtam, volt egy ilyen programom már akkor, hogy gondoltam, hogy kell ez a hazajöveteli, tehát hogy ne veszítsem el az itthon egyetemi lehetőséget, ez mint ja, egy igen. Ilyen cél lebegett a szemem előtt, és hogy akkor ezt a két évet így töltsük el. Másrészt azért közben persze voltak ilyen, tehát láttam másokon, hogy ők meg erre hajtanak, hogy tudják magukat minél jobban pozícionálni, vagy megvetni a lábukat, és egy kicsit, én ezt olyan őszintén szóval olyan kicsit ijesztőnek is tartottam, tehát azért nagyváros, ismeretlen hely, mégiscsak zsúfolt, zajos, borzasztó nehéz volt megélni, tehát azért ugye mi nem ösztöndíjjal mentünk ki, nem Erasmus volt, nem tömtek a szülők otthonról pénzzel, tehát hogy meg kellett teremteni a túlélésnek a feltételeit.
Dolgoznod kellett? És romantikus sarkipékségben bagettet árultál?
Nagyon romantikus ügyekkel indultunk az elején, és aztán még az elején többször át is vertek, nyilván romantikusan, hogy az ilyenkor hozzátartozik.
De milyen munkáitok voltak?
Szórólapokat kellett postaládákba bedobálni mondjuk az elején, vagy
hasonlók.
Felmosni a kávézót zárás után, tehát ilyenek abszolút voltak, és aztán persze itthonról nagyon próbáltak segíteni azzal, hogy kapcsolatokon keresztül valami normálisabb és kicsit biztonságosabb és jobban fizető állást találjunk, és pont egyébként a rádiós kapcsolatok és édesanyámnak a Szepesi Gyuri bácsihoz fűződő jó viszonya kapcsán volt a Szepesinek egy összekötetése a Francia Labdarúgó Szövetségbe, ahova oda telefonált, vagy valahogy odaszólt, és ott fogadtak, és hát nagyon vicces volt, mert így lettem a Francia Labdarúgó Szövetségben segédkönyvtáros.
De jó.
Ez volt az a...
Könyvtár van a
fasz.
A labdarúgó szövetség, ez önmagában egy ellentmondás.
Látom.
Igen, nem volt egy nagyon-nagyon gazdag gyűjtemény. Nem volt egy nagy könyvtár, valószínűleg ezek is tettek oda.
Jó, nem, szemetek vagyunk. És figyelj, meg hát az a másik, hogy hát rendszerváltás után vagyunk 3 évvel, szóval, hogy az ember, ha fiatal, akkor nyilvánvalóan, és gondolkodó fiatal, pláne, hogy már látja, hogy mi van Nyugat-Európában, akkor buzog benne a tetvágy, nem, hogy Magyarországon is tenni valamit, hogy... 20 év múlva utolérjük Ausztriát.
És ez lett volna a mondat vége, hogy én tényleg azt gondoltam, és hát helyek közben még ma is ezt gondolom, hogy annyi mindent kell itthon csinálni. Tehát nekem az egyik nagy tanulásom Párizsban az volt, hogy úristen, mennyi jó dolog van, amit otthon is még meg kell valósítani, létre kell hozni, és el lehet érni. Tehát úgy éreztem ezt a tehát úgy fordítottam magamnak ezt a lehetőséget, hogy a tanulás az tényleg arra szolgál, hogy aztán visszajönni, és itt is megcsinálni mindazt, amit onnan el lehet lesni, és ami
pont ezt gondoltam rólad.
Válik a szakmának is, meg úgy egyáltalán az embereknek.
És ilyenkor már megvolt a színház fejlövés?
Hát annyiban igen, hogy a színházas tanulmányok ott 2 év alatt azért nagyon berobbantották a fantáziámat.
Ez színház történet? Vagy...
Ez egy általános színház szak volt, ahol színház történettől kezdve dramaturgia át, szenográfia, kreatív írás, bohócmesterség.
Azt a minden ide jó lehetett.
Daraboknak a komplett létrehozása és egészen szakmai gyakorlatokig, tehát ahogy egyébként itthon is mondjuk a hivatásos színházi képzésben nem, hogy ki kell menni gyakorlatra. Én például az Erjem Nuskinnál voltam a Théâtre du Soleil-ben ilyen szakmai gyakorlaton, ami szintén egy nagyon meghatározó élmény volt, és abból is próbáltam aztán sokkal később hazahozni élményeket, amikor kiadtuk a Krétakörben a Mnuskinnak az egyik beszélgetőkönyvét, mert az azóta sem hagyott nyugodni, hogy, ennek a csodálatos, zseniális színházcsináló vénasszonynak a gondolatait hogyan lehet itton is jobban ismertté tenni, mert mondjuk ő pont az egyik olyan színház, amelyik bár meghatározza a 20. századi színház történetet, de nem jutott el soha Magyarországra, mert egyszerűen túl nagy és túl öntörvényű. De hogy szóval annyira sok színű volt ez a képzés, és annyira sok emberrel lehetett megismerkedni, akik egyébként aztán pár évvel később, amikor bekerültem a szakmába a Krétakörön keresztül, szembe jöttek Avignonban, Párizsban.
Hát igen, voltatok az Avignoni fesztiválon.
És akkor már egy kollégaként tudtuk egymást üdvözölni, ami nekem utólag is visszaigazolta azt, hogy mennyire minőségi volt ez a hely, ahol én tanulhattam, és mennyire fontos és klassz emberekkel kerültem össze egészen kisfiúkoromban.
Na és akkor haza is jöttél. Tehát volt két ilyen csodálatos éved a színházban, megmerítkeztél, amit lehetett, ott megtanultál. És akkor mentél ugye a bölcsészkarra, magyar-francia szakra, de akkor szerintem ez a színházi vonulat, ez itt már folytatódott, igaz?
Ez már nem hagyott nyugodni, és igazából jó, hogy volt egy ilyen egyetemista státusz, ami aztán majdnem 10 évig tartott, még sikerült.
Lehetett mellette mindenfélét csinálni.
Leadni diplomamunkát, mert hogy lehetett mellette minden csinálni, és akkor rögtön elkezdtem egy jó pár irányba keresgélni, hogy amit hogy hol próbálhatom ki magam valójában, és akkor így kerültem vissza a sulimba, az volt az első utam a Trefortba, amit akkor már Trefortnak hívtak, és ott kezdtem egy diákszínjátszó csoportot vezetni, és hát egy nagyon fontos, kitöltötte az életemet, rengeteg időt és energiát tettem abba, hogy az a csoport, illetve aztán azok a csoportok, akikkel ott dolgozhattam, azok minél többet tudjanak magukból megmutatni és fejleszteni, és nagyon, tehát olyan fiatalokkal dolgoztam. Nálam ugye egy pár évvel voltak csak fiatalok.
Igen, nagyon nagy merészség volt, hogy a dráma instruktor oldalon álltál már.
Igen, és aztán ők közülük aztán egy csomóan szerintem később vagy kollégák, vagy barátok, vagy például a mostani főnököm vicces módon szintén a diákszínjátszomban.
Fajs Csaba?
Igen. A Csaba és a diákszínjátszónak volt
majd
a tagja.
Erről is beszélünk. De figyelj csak, neked itt akkor már eldőlt, hogy te semmiképp nem a színpadon, és nem a saját arcoddal, testeddel, hangoddal akarsz művészetet csinálni, hanem te háttérben szeretnél dolgozni. Szóval, hogy ez meg se kísértett soha?
Nem. A színpadi szereplés az egyáltalán nem.
Mert hogy te ilyen introvertált srác voltál, vagy megérezted, hogy nincs tehetséged esetleg, ha...
Nem is volt ilyen ambícióm, tehát még csak odáig se jutottam el valójában, hogy a tehetségemet ilyen szempontból lemérjem. Az sokkal jobban izgatott, hogy mondjuk ilyen, hát ezt ma már ugye úgy mondanánk, hogy drámapedagógia, vagy színházi nevelés, amit aztán gyorsan tanfolyami szinte legalábbis tanultam is, amikor hazajöttem itthon a Marcibányi téren, és aztán ebből később az egyetemen volt lehetőségem még nagyobbat meríteni. Meg hát a diákszínjátszó kapcsán a rendezés, tehát azért az fel rém lett, és ugye minden ilyen munkának a vége egy nyilvános előadás volt, amiket én rendeztem évről évre a különböző csoportokkal, sőt igazából ez már a gimnáziumban elkezdődött, amikor én magam is aktív diákszínjátszó voltam. Mi nagyon sokan ebben a szakmában ide kötik vissza a legmeghatározóbb élményeiket. Szóval ezt kipróbáltam diák vagy egyetemista koromban mind a két oldalon, és voltak, tehát például jelentkeztünk és szerepeltünk ilyen országos diákszínjátszó találkozón, ahol például Novák Eszter vagy Kerényi Miklós Gábor, szóval nagy komoly szakemberek jöttek zsűrizni, akik biztattak, vagy azt mondták, hogy ez érdekes, és ha úgy gondolom, akkor lehet ebbe az irányba itt jelentkezni itt a Vas utca tájéken.
De nem részt, gondoltad úgy.
De egyrészt ettől én nagyon, tehát ez nagyon messze volt, vagy ettől én nagyon megszepentem. És aztán ugye, nem sokkal később, bár magamban egy picit még táplálgattam ezt az illúziót, de aztán találkoztam olyan emberrel test közelből, akinél látszott, hogy mi is az, hogyha valaki igazán tehetséges.
Ki volt ő?
Ő volt Schilling Árpád, és akkor egy ilyen valódi tehetség mellett legalábbis nekem nagyon hamar sikerült megtalálnom a saját helyemet, és bemérni a saját korlátaimat, és úgy éreztem, hogy az a jó, hogyha olyan, tehát ha legalább olyan emberek rendeznek, amilyen ő, és amit meg én tudok, azt pedig próbáljuk meg az ilyen tehetségeknek a kibontakoztatásának szolgálatába állítani.
Pont ezt akartam képzelt kérdezni, hogy és hol találkoztál Schilling Árpáddal, és akkor meg is kérdezem, benneteket hogy hozott össze az élet?
Hát ez is az egyik ilyen véletlenje volt az életemnek. Én akkoriban, ez 97-98 táján volt, akkor a Pestélyesnél dolgoztam, ugye hát ez ahol most is ülünk,
ennek
visszanyúlnak a gyökerei a régi Pesti estes időkre, ahol én a színházi felelős voltam, és a Súgó című lapot, aminek ma is vannak még továbbélései a színházi programmagazinként, én azt találtam ki és vezettem.
Ez egyébként egy francia példa volt?
Nem.
Tehát ez teljesen a te ötleted volt?
Nem, itt a Pesti estes srácok, akiket ismertem az estéből, szóltak, akkor ugye már 94-ben alapították a Pesti estet, és akkor nagyon, hát ugye ez így kilőtt az elején, és úgy hirtelen befalták a pesti kulturális életet, és akkor észrevették, ők ugye tökre nem a színház irányába jöttek, de észrevették, hogy a Budapesten a színház ez egy nagyon komoly jelenség, és sok program kapcsolódik hozzá, és akkor fölvetődött, hogy akkor csinálni egy külön számot, vagy egy mellékletet csak színház, és akkor ehhez kerestek embert.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ez olyannyira nem egy külföldi példa volt, hogy én emlékszem, hogy amikor megszületett a Pesti est, és hát mindenki ezzel a hóna alatt járkált hétvégenként, vagy akár ha a színházi kiadást nézzük, akkor akár hétközben, de hétvégenként kötelező volt azzal elindulni.
Persze, karikázgattuk.
Hát nem tudtad, hogy egy, és ott minden meg volt. És emlékszem, hogy barátaim, akik akkor meg külföldön éltek, és ott jártak gimnáziumba, aztán egyetemre, egyszerűen irigykedve nézték, hogy annyira jó, hogy nektek van ez a pesti estetek, és ezt máshol nagyvárosokban meg kéne csinálni Európában, mert nincs egy ilyen összefoglaló füzet, hogy merre induljon az éjszakában.
Hát azért Londonban volt például.
Igen, meg én úgy emlékszem,
hogy... az Olaszország felől, ahol ők érkeztek, ott nem volt.
Nem volt, igen. Én úgy emlékszem, hogy az Andrisék, akik ezt az egészet kitalálták, a kezdeti tulajdonosok és vezetői a Pesti estnek, ők ezt valahol Németországban láttak valami hasonlót, de valami nagyon egyszerűt, mert ahogy a Pesti est is az elején nagyon egyszerű volt, egy félbehajtott A4-es lap volt, ezt mindig elmondták, amikor ilyen visszaemlékezések voltak, hogy tényleg ez egy fénymásolt, félbehajtott volt, amit a Trabanttal szállítottak ki jobbra-balra a városba, tehát ebbe indult, de valóban nagyon hamar kiteljesedett és fölfejlődött, és egy ilyen kötelező hozzá valóvá vált a Pesti éjszakában tájékozódás keresőknek, és ez bővült ezzel a színházi kiadványjal, ami aztán havilapként, vagy havi ingyenes programmagazinként valósult meg, és hát ott nagyon-nagyon sokat tanultam, tehát az is egy óriási lehetőség volt, mert hát ugye én voltam az, aki jártam a színházakhoz, és próbáltam ugye eladni, tehát ma már ugye azt mondanám, hogy szélszeztem.
Értékesíteni
a felületeket. Hát ez akkor még így nem esett le, hogy csak azt tudtam, hogy hát van egy címlap, amit el kell adni, meg hát tök jó lenne, hogyha a B4-en is lenne valami, meg mondjuk...
Ez az utolsó oldal, mondjuk
mindenkinek. Valaki PR szövegre lenne kedve, akkor azt is szívesen veszük, miközben ugye csináltuk a programközlés, meg az eredeti tartalmakat, és akkor én ezzel végigjártam hát a budapesti színházakat nem egyszer.
És egyszer csak szembe jött Schilling Árpád, mert ugye ez volt az eredeti kérdés.
Nem jött szembe, hanem ugye az Árpád csinálta a maga munkáit, a Krétakör, ugye ez 95-ben jelent meg az első előadás, azt hiszem 3 előadás született, mielőtt mi találkoztunk volna. Én ezeket persze mind láttam, mert a Pesti éjszakában
Benne volt a Pesti estben.
Igen, hogy itt van valami, ami látnivaló a Marcibányi téren, a Szkénében, tehát hogy valami új és valami nagyon izgalmas és eredeti, úgyhogy ezeketről én persze nem akartam lemaradni. ő hozzá meg az a hír jutott el egy közös ismerősön keresztül, hogy, hogy itt van egy srác, aki jön, tehát ő színházmániás, de hogy egyébként úgy láthatóan ért a reklámhoz, meg a pénzhez, meg a szervezéshez, és akkor egyszer csak, amikor ültem a Pesti Estes irodámba, akkor csongott a telefon, és felhívott, hogy szia, Schilling Árpád vagyok, és szeretnék veled találkozni. És akkor így találkoztunk a Mamut mellett egy valami kis talponhálóba, és ott elkezdtünk beszélgetni, és hát gyakorlatilag az első beszélgetés után nyilvánvalóvá vált, hogy mi bár nagyon különbözőek vagyunk, és nagyon máshonnan jövünk, de nagyon jól tudunk szót érteni, és akkor így kezdtem el neki abban a nagy tervében segítkezni, hogy a Krétakörből egy önálló saját társulatot építsem.
De számomra még mindig nem világos egyébként, hogy mert az ugye kirajzolódott, hogy kerültél a színház közelébe, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen egészen fiatalkori kötődés volt, de hogy lettél a megoldó ember? Tehát hogy mi, ezeket a skilleket hogy szedted össze, a bölcsészkarom? Vagy a francia színház szakon, hogy kell rendszerebe gondolkodni, vagy rendbe rakni, működtetni dolgokat?
Ezt azt hiszem a gyakorlatban. Tehát nem emlékszem olyan pillanatra, amikor ezt leültem volna és tanultam volna, hanem pont az Árpáddal találkozva, és elkezdtük gyakorlatilag az első megbeszélésünk után már azt kitalálni, hogy az, ami az ő fejében van, hogy kéne egy olyan nagyon szabad, commedia dell'arte-szerű utcaszínházas előadást csinálni, ami aztán megjelenik szanaszét az országba, és ez mindez valami eredeti, de mégis klasszikusra visszavezethető gyökerekre épülő program, és legyen zenés. Tehát amikor mondott egy ilyet, hogy na ő valami ilyesmit szeretne, akkor ezt el kellett kezdeni megpróbálni lefordítani magyarra, vagy konkrétra, és akkor ezt hogy csináljuk meg, és akkor ebből lett az első közös produkció, amit csináltunk, aminek az volt a címe, hogy Szerelem vagy, amit akartok. És ez egy Shakespeare adaptáció volt, amit Lőrinczi Attila írt, és Monori András írta hozzá a zenét, és akkor ugye ezt találtuk ki, tehát az ő ötletét én úgy fordítottam, hogy akkor ez legyen egy olyan vándorszínház, egy olyan modernkori ekkor szekér, ami egy IFA teherautónak a platója, és mi ezen az IFA teherautóval járjuk végig az országot, és ott mindig megérkezünk, lepakolunk, fölépítjük, eljátszunk, összepakoljuk, és megyünk tovább, és akkor ugye ez rengeteg konkrét feladatot keletkeztetett, amit mind ki kellett találni, onnantól kezdve, hogy a helyszínekkel hogy beszéljük meg a területfoglalási engedélytől a szerződésen át, a szállásokig a színészeknek, odáig, hogy mondjuk egy ilyen masinéria, mint egy ilyen ifára szerelt díszlet, az hogy működik, és hogy az a fiatal trupp, ami akkor egy teljesen informális társaság volt, az ős Krétakör, ami az Árpádnak gyakorlatilag a színműs haverjai, meg legközvetlenebb munkatársai, Bodó Viktortól Onódi Eszteren át Sárosdi Lilla és Terhes Anyik, tehát hogy ezt a csapatot hogyan lehet megszólítani, egybetartani és vinni magunkkal. Ráadásul úgy, hogy ugye egy ilyen ötletem is rögtön volt, hogy hát csináljunk egy sajtótájékoztatót, mert ugye úgy lehet berobbanni a köztudatba, mondatta velem a Pesti Estes tudásom, hogy akkor a sajtót erről mindenképpen tájékoztatni kell, és ez a berobbanás annyira jól sikerült, hogy nyilván ezt is szenírozni akartuk, hogy az IFA jöjjön be a Ráckertbe, ami az akkori Ráckert volt még, és a kellékesünk,
és hát aki... mindennek a központja.
És mindennek a központja, hogy nem véletlen oda akartuk vinni a produkciót, de hogy be akartuk mutatni az IFA-t is, sőt, valami jelenetet is az IFA-n. Csak a kellékesünk, aki vezette az IFA-t, egyébként aztán végig hibátlanul a turné során, sok-sok ezer kilométeren, az beakadt a Ráckert kapujába, és így a fél fal jött velünk. Amit akkor kamerák is vettek, úgyhogy ott rögtön volt egy ilyen lefagyás, hogy na, itt most akkor nagyon hirtelen Laci bácsit valahogy kárpótolom. Először is meg kell nyugtatni, és aztán kárpótolni kell, hogy betörtünk a Ráckertbe, és akkor ott hirtelen biztosítókkal és a kamerák keresztüzébe köművesekkel kellett egyeztetni gyorsan. Szóval, hogy az élet hozta ezeket a helyzeteket, amiket meg kellett oldani, és ezeken keresztül megpróbálva megőrizni a hidegvéremet, tudtam edződni, igen.
Igen, és hogy ez mennyire ilyen romantikusnak tűnik mostanában, nem? Már ez a 2000-es évek elej, vagy a 90-es évek vége, de nem csak a nosztalgiázással fogunk foglalkozni itt a kettes számrendszerben, hanem majd tekintünk előre Gáspár Mátéval, aki kulturális menedzser és az Örkény Színház kinevezett igazgatója, de csak a hírek után maradjatok velünk.